Hát szeretettel köszöntelek benneteket. Egy régebbi témát szeretnék most elővenni újra, ami hát egy olyan 6-7 évvel ezelőtt foglalkoztunk vele. Nem tudom, ki emlékszik rá. Laci talán emlékszik rá, igen. Az a címe, hogy hogyan ismerhetem fel Isten vezetését. Hát ez egy ilyen örökzöld téma, nagyon fontos. Azt gondolom, hogy a legnagyobb, legfontosabb dolog az életünkben itt a Földön a megtérés. Hogy Istenhez oda találunk-e, és hogy oda kötjük-e az életünket. De a megtérés után, mondjuk, ha megjelölhetnék valamit, ami a következő, talán legfontosabb, az Istennek a követése. Hogy hogyan követjük az Urunkat. Hiszen nem arról szól pusztán az életünk, hogy megtértünk, és akkor minden úgy már rendben van, akkor úgy biztonságban vagyunk, és így eléldegélünk, hanem az Istent szeretnénk követni. És nagyon sok beszélgetésben ti is biztos már találkoztatok ilyennel, meg ti magatok is voltatok ilyenben, hogy olyan nehéz fölismerni Istennek az akaratát, a vezetését. Olyan kicsit olyan bizonytalanságba érezzük néha magunkat, és ezzel kapcsolatban nagyon fontos tudnunk tehát, hogy hogyan is vezet bennünket az Isten. Egyébként ez mindig aktuális, de talán most van egy olyan idő a gyülekezetünkben, amikor meg különösen aktuális. A legtöbben tudjátok, hogy most az ősszel egy olyan folyamaton fog végigmenni a gyülekezet, amit úgy hívunk, hogy presbiter választás, avatás. Olyan testvéreknek a szolgálatba állítása, akik hát azt tudják vállalni, hogy egész életükben egy felelősségteljes szolgálatba állnak a gyülekezet vezetését tekintve. És ez nagyon fontos annak az embernek, aki ezt vállalja, vagy nem vállalja, vagy hogy vállalja-e. Ez az ő életében egy létkérdés, hiszen hogyha Isten valamilyen hív bennünket, de azt nem vállaljuk, akkor egy kicsit olyan elvegetálunk, el vagyunk a világba, így érdegélünk, és egy rossz érzést fogadni. Nyilván, ha meg egy olyasmit vállalunk, amit meg nem kéne, akkor nyakunkba veszünk valami olyan terhet, ami nem a miénk, az sem jó. Másrészt nagyon fontos ezt a gyülekezet számára is, az egyes gyülekezeti tagok számára, hiszen tudjátok, nálunk ez úgy van, próbáljuk a leginkább a Bibliához igazítani ezt a területet is a gyülekezetben, hogy az avatott vezetők Isten előtt imádkozva tesznek javaslatot, és megkeresnek olyanokat, akiket be lehet vonni ebbe a szolgálatba. És utána viszont a gyülekezet az, most úgy mondom, aki ezt ráteszi erre a pecsétet, azt mondja, hogy igen, tényleg mi is látjuk ezekbe a testvérekbe, hogy ő nekik Isten ezt a szolgálatot adja. Tehát a gyülekezet egyes tagjainak is egy nagyon fontos dolog. És másrészt az egész gyülekezetnek is fontos, mert nem mindegy, hogy milyen a gyülekezetnek a vezetése, hogy hova halad a gyülekezet. És ezért egy létkérdés, hogy kik vannak a vezetőségben. Tehát ilyen értelemben ez most egy aktuális a közösségünk egészére tekintve is. Másrészt nagyon sok kérdés van az életünkben. Nem tudom, hogy kinek éppen milyen nagy kérdés foglalkoztatja. Ugye fiatalokat a párválasztás foglalkoztatja, hogy ki legyen az életemnek a párja. Ki lesz az, akivel az egész életemet leélem. Ez egy nagyon fontos dolog. Vagy valakit a szolgálat foglalkoztat, hogy hova épüljön be, mit szolgáljon, mi az a terület, ahol az Isten őt látni akarja. Aztán valaki azon gondolkozik, hogy éppen hova költözzön, hol élje az életét, vagy mi legyen a hivatása, milyen gyülekezetbe járjon. Itt mondjuk Szombathelyen ez nem olyan nagyon nagy kérdés, mert hát nyilván a Szombathelyi Baptista gyülekezetbe jár mindenki, de azért Budapesten egész más, ott van 150 vagy 200 vagy nem tudom mennyi gyülekezet, akkor mennek föl a fiataljaink, meg akik esetleg elköltöznek, akkor igen nagy kérdés előtt állnak. Hova menjek? Aztán vannak tervek az életünkben, vannak kisebb-nagyobb döntések, tehát ez egy folyamatosan előttünk levő dolog, hogy hogyan ismerhetem fel az Isten vezetését. És nagyon jó dolog tudni azt, hogy nem az a lényeg, hogy éppen most hol vagyok, hanem az a lényeg, hogy hova haladok. Akárhova megyek, időnként át kell menni olyan területeken, ami nem olyan szép. Például szoktam mondani valaki, hogyha mondjuk egy külföldi ember jön vonattal mondjuk Bécs felől Budapestre, akkor hát Magyarországnak, bocsánat, aki esetleg arra feljön, akik hát nem a legszebb részein halad át, egy olyan pusztaság van, kinéz az ablakon, nincs ott semmi. Az almásfűzítői vasútállomás, de is beszélve, hogyha valaki ismeri, az egy romhalmaz, és akkor, de megy, ő tudja, hogy megy Budapest felé, és az a célja. És az nem zavarja őt, hogy most itt ilyen ez a dolog. Ha azt gondolná, hogy egész életét ezen a vonaton fogja leélni, és így fog lenni, az rettenetes lenne. De mivel tudja, hogy nem erről van szó, hanem ő utazik valahonnan valahova, ezért ez nem probléma. Tehát nem az a gond, hogy most éppen hol vagy, meg milyen élethelyzetben vagy, hanem az a nagyon fontos kérdés, hogy tudod-e, hogy hova mész? És hogyha Isten vezet téged, és megígért neked dolgokat, hogy te hova mész, akkor a nehézségeket, örömöket, problémákat, mindent sokkal könnyebb megélni, átmenni rajta. Úgyhogy erről szeretnék most nem egy ige hirdetésben, hanem többben szólni. A mai napon egy ilyen bevezetőt szeretnék tartani. Öt alapelvet szeretnék elmondani az Isten vezetésével kapcsolatban. Ezt úgy tudnám mondani nektek, egy példát hozok, nem fogjátok kitalálni, hogy mivel kapcsolatban. Hegymászás, igen, eltaláltátok, köszönöm. Hogy ugye most ebben az évben volt az életem egyik legnagyobb ilyen hegymászása, legszebb, amikor megmásztuk a Gerlafalvi csúcsot, és azért az, hogy az megtörténjen, ahhoz hát elég sok mindent kellett tenni az életünkben. Eleve az kellett, hogy gyerekkorom óta hegyet mászok, és egyáltalán megszeretem ezt a dolgot, átélek dolgokat, nem ijedek meg egy olyan tól, amire azt sem tudom, hogy mi az, hogy fú, hát ez olyan bonyolult lehet, meg annyira veszélyes, meg nem tudom. Tehát az egész életem benne van. Aztán benne van az, hogy sokat sportolok, karban tartom az erőmet, hogy ne félúton, félholtan ott kifulladjak, aztán szégyen szemre le kelljen onnan cipelni. Aztán fölkészülök rengeteg módon, megnézem a térképeket, hegyi vezetőt szedek, tehát nagyon sok mindent, tehát amire az összejön, abban benne van az embernek az egész élete. És egyébként sok munkánk is ilyen, sok minden ilyen az életünkben. Laci mondjuk elmegy, majd fog játszani valahol klarinéton, hát abban neki benne van az egész élete, tehát hogyha most kezdene el klarinétozni, akkor esélyese lenne erre a dologra. És valahogy az Isten vezetésénél meg néha elhisszük, hogy ez olyan dolog, hogy nem foglalkozunk az egészségünkkel, vagy nagy probléma van, vagy nagy kérdés, akkor gyorsan, hát akkor megkérdezzük az Istent. És pedig ez nem így működik. Az Isten vezetésének is vannak alapjai, van egyfajta életmód, van egyfajta hozzáállás az élethez, ami kell ahhoz, hogy tényleg el tudjuk venni az Istentől azokat a dolgokat, hogy hova akar bennünket vezetni. Na hát, öt ilyen alapelvet szeretnék megosztani. Az első az úgy szól, hogy higgy Isten vezetésében. Tehát ez nem egy olyan dolog, mint van ez a vicc a Székely bácsiról, aki úgy van vele, hogy fogalma sincs, hogy van-e Isten, de hogyha úgy gondolja, hogy ha nincs, akkor úgyis mindegy, ha meg van, akkor meg jobb, ha hisz benne. És akkor ezért ő hívő tulajdonképpen, gondolkozik az ő gondolatában, hát ez így nem működik. Így nem lehet élni az életünket. Úgy nem lehet azt mondani, hogy fogalmam sincs, hogy Isten akar engem vezetni, fog engem vezetni, meg egyáltalán van-e ilyen, hogy Isten vezetése, de hát azért úgy próbálkozok, meg hallottam egy-két módszert, hogy lehetne megtudni. Ez nem így működik. A legalapvetőbb dolog azzal, hogy hiszed-e azt, hogy az Isten vezetni akar téged. Hiszed-e azt, hogy az Istennek van terve az életeddel? Az Ézsaiás 48.17-ben ezt olvassuk. Ezt mondja az Úr, a te megváltód, Izrael szentje. Én az Úr vagyok, a te Istened, arra tanítalak, ami javadra válik, azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell. Kérdés, hogy hiszed-e ezt, hogy ez minden egyes emberre vonatkozik? Trátok mindannyira rám és mindannyiótokra, hogy ez így van, ez egy mély bizalom bennem. Ez olyan, mint hogy egy gyermek hiszi, meg tudja, hogy az ő szülei szeretik őt. Ez nem kérdés. Tehát ez soha nem merül föl benne, normális esetben, hogy ez ne lenne így, hogy van-e ebben a dologban egy ilyen mély bizalmad. Ézsaiás egyébként akkor élt, amikor már Izraelnek egy részét elvitték fogságba, és Júdát, a másik részt még nem vitték el fogságba, és az ő könyvének az első fele, egy nagy része inkább az ítélettel foglalkozik, és azokat az ott maradottakat, a júdaiakat szólítja meg, hogy rendezni kéne az életet. A második része az meg inkább egyfajta vigasztalás, bátorítás azoknak, akik majd fogságba lesznek, de még nincsenek ott, tehát egy profétikus könyv, hogy ott vagytok a fogságba, de Isten szeret benneteket, és persze Ézsaiás könyve nagyon sokat beszél Krisztusról, tehát az úgymond az egész fogságba levő emberiségről, akik a bűn rabságában vannak, hogy hogyan lehet kiszabadulni. És ez a gondolat, ez már a második részben van, tehát azoknak az embereknek szól inkább, akik ott vannak a fogságba, egy nyomorúságos élethelyzetben, legalábbis lelkileg mindenképpen, hogy idegenben vannak, és azt mondja nekik Isten igéje, hogy arra tanítalak, ami javadra válik, azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell. Ez egy nagyon fontos kérdés, hogy hiszed-e ezt a te életedben? Hiszed-e ezt? Mert ha bizonytalan vagy, ha nem, nincs ebbe bizalmad, akkor eleve nem is fogsz tudni olyan nagy lelkesedéssel, olyan nagy erőbedobással oda menni az Istenhez. Másrészt, máshol fogod keresni mindazokat a dolgokat, ami Istennél van. A hitünket, ebbe való hitünket erősíteni tudja Isten igéje, ha végigolvasod. Mert ott különleges példákat látsz arról, hogy emberek hogyan hittek az Isten vezetésében, és milyen módon vezette őket az Isten. De másrészt nagyon fontos az is, hogy egy közösségben éljél, egy gyülekezetben, ahol találkozol olyan emberekkel, akik tudnak a mai életben is bizonságot tenni arról, hogy igen, engem vezetett az Isten, és én hiszek abban, hogy vezet az Isten, és hogy így meg így vezet engem az Isten. És lehet, hogy hosszú idő eltelt, amíg nem pontosan értettem, hogy mi van, de ebben a bizalomban éltem az életemet, és nem csalódtam benne. Ez tehát az egyik dolog, amivel kérlek, hogy gondolkozzál el a következő napokban, hetekben, hogy te hogy látod ezt? Elmered ezt hinni? Rámered bízni az Istenre a hitedet, a bizalmadat? Ez olyan, mint az ejtőernyőzés, amit nem lehet kipróbálni a Földön. Nem lehet az, hogy fölmászol egy magaslatra, hátodra vesz egy hátizsákot, és hogy elképzeled, hogy kiugrasz, hogy milyen lehet az, amikor majd kiugrok föntről, az fogja ezt mondani. Ezt csak úgy lehet kipróbálni, hogyha fölmész, és egy ejtőernyővel a hátadon kiugrasz, és aztán meglátod, akkor tudod meg, hogy ez tényleg működik. Addig ez egy hitkérdés. Ilyen az Istennek a vezetése is. Isten nem úgy akar vezetni, hogy mindent előre reálisan, biztosan tudsz. Az európai ember így szeretné, mi ilyenek vagyunk, hogy abba szeretünk belelépni, amiről biztosan tudjuk, hogy ott mi van. És valamilyen értelemben vannak dolgok, amiben ez jó is, hogy így gondolkozunk, de az egész életünknek a vezetése tekintetében ezt nem tudjuk megtenni. Nincs egyetlen egy ember se, aki mindent előre tudna. Ha valaki nem hívő, vagy nem keresztény, akkor is rengeteg dolog olyan, amiben a bizalmát kell vetni, ahogy vezeti az életét. Például valaki mondjuk az időskoráról gondoskodik, ha bankba beteszi a pénzét, akkor abba kell bíznia, hogy a következő 30-40 évben, mire mondjuk ő nyugdíjas lesz, nem fog ez az egész fölborulni, és nem fog olyan történni, ami már egyébként sokszor történt a világ történelemben, hogy minden elveszett. Ha ő így csinálja, akkor ebbe bízik. Valaki meg másba bízik. Valaki nyugdíjba teszi a pénzét, és abba bízik, hogy majd ez fog működni. Valaki magánnyugdíjba, hogy az fog működni. Mindenki bízik valamibe. Te mibe bízol? Te hogyan tervezed az életedet? Én azt tudom mondani, hogy merd rábízni magad az Istenre. És merjél hinni ebbe, hogy az Isten téged vezetni fog, és hogy ez legyen az a pont, ami meghatározza a te hitedet. A következő ilyen pont, ami az Isten vezetésével kapcsolatos, ilyen alapelv, hogy ne a te terveidhez kérj áldást, hanem te csatlakozz az Isten tervéhez. Tehát ne a te terveidhez kérj áldást, hanem te csatlakozz az Isten tervéhez. Nagyon sok tervünk van, amiket tervezgetünk. Minél fiatalabbak vagyunk, talán annál több, minél idősebbek vagyunk, talán annál óvatosabbak vagyunk, bár ez se biztos. Sok minden elképzelésünk van, és olyan sokszor így működik az életünk, hogy Istent ostromoljuk azokért a dolgokért, amit mi szeretnénk. És folyamatosan őt keressük ebben a dologban, hogy adja meg nekünk az, amire nekünk szükségünk van. Az az életmód, amelyik el tud oda juttatni téged, hogy az Isten útját járjad, és ebben megbékélve éljed az életedet, az egy fordított életmód. Az egy olyan életmód, hogy bár vannak terveid, és az jó dolog, hogyha vannak terveid, de ezt félreteszed azért, hogy folyamatosan keresed az Urat azért, hogy ő most mit csinál, mi az, amihez te tudsz csatlakozni. A jól ismert ige, amit most a házi csoportunkban az Isten megtapasztalása kurzuson is veszünk, Jézusnak a szavai, bizony-bizony mondom néktek, a fiú önmagától semmit sem tehet, csak ha látja, hogy mit tesz az atya. Mert amit ő tesz, azt teszi a fiú is, hozzá hasonló módon. Mert az atya szereti a fiút, és mindent megmutat neki, amit ő tesz. Sőt, még nagyobb feladatokat is fog rá bízni, hogy ti csodálkozzatok. Tehát Jézus azt mondja, hogy ő úgy volt itt a Földön, hogy ő folyamatosan azt nézte, hogy hol dolgozik az Isten, mit tesz az Isten, mit dolgozik az Isten. És ő ahhoz csatlakozott úgy, hogy ő teljes volt lélekkel, és ő tulajdonképpen folyamatosan az Isten vezetésében volt. Tudjuk, hogy ő az Isten fia volt, ő egy lényegű volt az atyával, de megüresítette magát, és így mutatta be nekünk ezt az életet, hogy hogyan is lehet így csatlakozni Isten vezetésre. Csak egy példa, mondjuk ha olyan helyre kerülsz, ahol sok-sok gyülekezet van, és keresed a helyedet, akkor nagyon jó, hogyha nem azt teszed, hogy melyik gyülekezet tetszik neked, hol éreznéd magad igazán jól, hanem azt mondanád, hogy hol munkálkodik az Isten olyan dolgokban, amit nekem rejtett el, ahol nekem van feladatom, ahol én nekem van szolgálatom, és ezen a szemüvegen keresve helyezed el magad egy közösségbe, de ugyanezt mondhatom egy munkahelyel kapcsolatban is, a lakhelyünkkel kapcsolatban, a szakmánkkal kapcsolatban, hogy azt nézem, hogy hol tud Isten engem a leginkább használni ebben a világban, hogy valami módon, valami értelmes életet élhessek. Tegnap a házi csoporton beszélgettünk arról, a Stankowski családnál, hogy mi is az élet, és hogy mi az az élet, amit Isten adott nekünk. És volt arról szó, hogy az életünk tulajdonképpen az élet, amit Isten nekünk adott itt a Földön, legalábbis, amit ő eltervezett, hogy adott nekünk egy feladatot, amit be kell járnunk, aminek van valami értelme, hogy ide eljöttünk erre a Földre. Tehát nem az az élet, hogy jól érezzük magunkat, vagy rosszul érezzük magunkat, hanem hogy Isten tervét betöltsük a mi életünkben. Hát ez a második alapelv, ez is egy életmódot jelent. Az előzőt azt úgy mondanám, hogy az a Istent követő életnek a hit alapja, tehát hogy miben hiszek, hogy én hiszek abban, hogy Isten meg akarja adni nekem a vezetést. Ez a második, ezt meg úgy mondanám, hogy ez az ima alapja, hogy az imádságom, amivel most nem pusztán annyit értek bele, hogy naponta x időt valahol imádkozva töltök, hanem az egész életem arról szól, hogy figyelem az Istent, mint ahogy Jézus is azt mondta, hogy ő figyeli az atyát, hogy mit tesz, figyelem az Istent, hogy ő hol munkálkodik, és próbálok vele kapcsolatban, és keresem az ő akaratát, és így élem az életemet. Ez az én életmódom. A harmadik ilyen alapelv, ami az Isten vezetésével kapcsolatos, hogy olyan célod legyen, ami az Istent dicsőíti. Tehát jó, hogyha vannak céljaink, és egyébként sokszor a vágyainkat is, amik kialakulnak bennünk, azokat is Isten tudja vezetni, és odafigyelhetünk rá, de egy jó mérő lehetőség, hogy megnézem, hogy azok a célok, amik előttem vannak, azok az Istent dicsőítik-e. Lehetnek céljaim olyanok is, amik nem kimondottam most az Isten dicsőítik, hogy szeretnék venni valamilyen, nem tudom, autót, vagy éppen valamilyen munkahelyen szeretnék dolgozni, de ezek, most azt mondom, hogy ilyen másodlagos célok lehetnek, ezek vágyak lehetnek, amit az Isten vagy megad, vagy nem ad meg, de ezekre nem alapozom rá az életemet, hanem az igazi célok, amikre ráépítem az egész életemet, az olyan cél legyen, amit úgy gondolok, hogy az Istent dicsőíti. Hogy az, hogyha megvalósul az életemben, akkor az az Istennek a dicsőségére lesz. Ez egy különlegesen jó cél. Az 1 Korintus 10.31-ben ezt olvassuk. Akár esztek, tehát akár isztok, bármi mást cselekeztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. Itt Pál azzal kapcsolatban beszél, hogy mit szabad megenni, mit nem szabad megenni, és hogy vannak ilyen bálványáldozati ételek, amiket mondjuk egy keresztény akkor megehet, vagy nem ehet meg, és hogyan álljunk ezzel kapcsolatban. És végül azt mondja, hogy vannak, akik így állnak hozzá, vannak, akik úgy állnak hozzá. Nem is ez a lényeg, hogy most ő megmondja, hogy ezt meg szabad enni, azt meg nem szabad megenni, hanem ad egy csodálatos megközelítést, hogy amit te tenni akarsz, gondold végig, hogy ez az Isten dicsőségére van-e, vagy pedig nem. Például, ha valakinek az a célja, hogy ő megbocsásson valakinek, akinek mondjuk nehéz megbocsájtani, akkor azt mondhatjuk, ez egy különlegesen jó cél. Az egy fantasztikus cél, mert hogyha te meg tudsz valakinek bocsájtani, hogyha el tudsz engedni valamit, akkor az az Isten dicsőségét fogja szolgálni. Az egy másik dolog, hogy neked is egyébként nagyon jó lesz, meg annak is, akinek megbocsájtottál, de az Isten fogja dicsőíteni ez a dolog, hogy te valami olyasmit tudtál tenni, el tudtál engedni valamit, ami a te egódat érintette, bántotta. Vagy egy szolgálat, vagy ha áldozatot akarsz hozni valamiért, akkor gondold végig, hogyha hoztál egy áldozatot egy jó dologért, és valamit föladtál önmagadból, akkor azt látszik, hogy hú, ez az Isten dicsőségét fogja szolgálni. Ezt a világ is észreveszi, hogyha valakinél észreveszik, hogy ő nem önmagáért él, és ő azt tudja mondani, hogy ő tulajdonképpen csak azért képes erre, mert az Isten él benne, és az Isten adott neki ehhez erőt, akkor Isten dicsőségét fogja szolgálni az életedben. Vagy ha az a célod, hogy a jellemed növekedjen, változzon, bizonyos dolgokból megváltozz, megszabadulj, és ez megtörténik, akkor ez Istennek a dicsőségét fogja szolgálni. De persze lehetnek konkrét célok is, hogy valamelyik gyülekezetbe elmenjél, vagy valami munkát vállaljál, vagy valakinek segítsél. Mindig az a jó cél, ha azt mondta, hogy az életednek az a vezető elve, hogy te úgy vizsgálod meg a dolgokat, hogy vajon ez, hogyha ezt most meg fogom tenni, ez az Isten dicsőségét fogja szolgálni. Ha nem, ha biztos vagy benne, hogy nem, sőt, pont ellenkezőleg, akkor az egy tuti biztos dolog, hogy ezzel nem kell foglalkozni. Ha semleges, akkor természetesen csinálhatunk olyan dolgokat, hogy lenyírom a füvet otthon, most elmondhatom, hogy ez az Isten dicsőségét szolgál, mert szomszéd átnéz és látja, hogy ez a keresztény ember milyen szépen nyírja a füvet. De ez már azt hiszem túlzás, tehát hogy csinálunk dolgokat, amik semlegesek. De a nagy dolgokban, amiket tervezünk az életünkben, ahogy vezetjük az életünket, ez egy nagyon fontos szempont, hogy milyen céljaid vannak, tehát azokra vágyakozol, azokat tervezed, amik az Isten dicsőségét szolgálják. A negyedik ilyen pont, ez volt az előző, ugye a cél alapja az életünknek. A negyedik pont az a légy kész megvárni Isten időzítését. Az Isten keresésében, az Isten vezetésének a keresésében egy nagyon egyértelmű és megkérdőjelezhetetlen dolog a Bibliában, ha végignézitek azokat az embereket, akiket az Isten vezetett, hogy mindig várniuk kellett. Tehát se egy olyan embert se látunk a Bibliában, aki hirtelen ide esett a földre felnőttként, gyorsan elvégezte, amit az Isten végzett, aztán elragadtatott. Van egy-két ember, aki elragadtatott, de azok sem így. És még Jézusnak is végig kellett például élni a gyerekkort, meg föl kellett neki nőni, ami szintén egy várakozás. És az Istennek a nagy embereinek, akiken keresztül nagy dolgokat vitték, ez mindig várniuk kellett. És ezt jó megértenünk, mert nem tudom, ti szerettek-e várni. Ki az, aki szeret várakozni? Szabad szeretni várakozni, tehát nem azért kérdeztem, hogy senki? Nem szerettek várni? Én például emlékszem, hogy amikor egyszer a feleségem jött haza Rómából, még amikor ösztöndíjas volt, és már nagyon régen nem találkoztunk, és megjött a vonat, és kimentem a keleti pályaudvarba elé, és ki volt írva, hogy 30 perc késés. És akkor én azt arra emlékszem, hogy örültem neki, hogy hú, ez az izgalmas dolog, hogy mindjárt találkozunk, ennél 30 percet vártam. És tényleg élveztem azt, hogy hú, már mindjárt lesz, és annyira jó volt ez. És aztán kiírták, hogy még 30 percet, akkor még vártam, végén másfél órát vártam rá, de nem volt rossz. Mert tudtam, hogy biztosan meg fog érkezni, és élveztem azt az örömöt, hogy én várhatok rá. Azt mondanát teszem, hogy keleti pályán 5 kilométerrel állt a vonat, csak valami nem tudott bejönni, és mindig így kiírogatták, de ez nekem nem zavart. Tehát, hogy valamikor jó várni olyan dolgokra, amit az Isten megígért, és a várakozásban van még egy jó dolog, hogy akkor nem kell csinálni semmit. Tehát akkor nem kell neked dolgozni, hogy most, hanem akkor tudod, hogy az Isten azt mondta, hogy most várjál. Én például nagyon szeretek mondjuk egy hegytetőn is várakozni. Fölérünk a hegyre, megérkezünk oda, eszünk egy kis szendvicset, és ott fekszünk, és várunk, mert tudjuk, hogy most még nem kell leindulnunk. A várakozás az egy jó dolog a Bibliában. Az egy Isten az alatt engedi, hogy te gondolkozzál, hogy átélj a lelkedben dolgokat. És Isten azt mondja a Bibliában, hogy ha te akarod az ő akaratát bejárni ezen a földön, akkor késznek kell lenned arra, hogy megvárjad az ő időzítését. Például Jézus mondja, én erre az ünnepre még nem megyek fel, mert az én időm még nem jött el. Tudta Jézus, hogy ott még neki akkor nem kell megjelenni, nem akarta ő siettetni azt a szolgálatot, azt a munkát, amit ő végzett, ami egyébként egy nagyon nehéz, és mondhatnánk, hogy a világon talán a legnagyobb dolog, amit valaha elvégzett itt a Földön egy ember, az Isten ember, hogy az életét adta értünk. De várnia kellett neki erre. Föl kellett erre készülni a lelkében. Aztán egy másik példa, Habakuk prófétának a könyvében van, ezt is jól ismerjük, ez a kijelentés meghatározott időre vonatkozik, hamarosan célhoz ér, és nem csal meg, ha késik is, vár türelemmel, mert biztosan bekövetkezik, nem marad el. Azt mondja Isten igéje, hogy vannak dolgok, amikre várnunk kell. Isten nem egy olyan Isten, aki mindent így hip-hop megad, mert szüksége van a lelkünknek arra, hogy fölkészüljünk azokra a dolgokra, amiket fog nekünk adni, amikbe fog belevinni bennünket. Nagyon szeretem ezt a vicces történetet, a Széchenyi Zsigmond, mint európai vadász Afrikába, aki ugye céltudatosan gyorsan le akarja lőni az állatot, és jönnek vele a fekete teherhordók, és akkor leülnek egyszer csak, amikor már nagyon közel vannak az elefánthoz, és akkor nem bírja őket mozgásra kényszeríteni, és akkor mondják neki, hogy az a baj, hogy túl gyorsan jöttünk, és a lelkünk lemaradt, meg kell, hogy várjuk. Aztán szegény Széchenyi a haját tépte, hogy hát ez micsoda dolog, de nagyon tetszik nekem ez a példa, hogy néha annyira sietünk dolgokba, hogy tényleg ez van, hogy a lelkünket elhagyjuk, a testünk ott van, és akkor csináljuk a dolgokat, de nem vártuk meg azt a megfelelő pontot, amikor az Isten adta az időzítést. Vagy Saulnak a beiktatásánál, az első királynak a beiktatásánál azt mondja Sámuel neki, hogy 7 napig várj, amíg hozzád érkezem, és akkor majd tudod rajtom, hogy mit kell tenned. Így belegondoltam, hogy Saulnak, hogy ott elmondta neki Sámuel, hogy ő lesz a király, és hogy milyen fantasztikus dolgok lesznek, és tulajdonképpen látszólag egy semmi értelme nincsen. Tehát nem tudok egy reális értelmet mondani, hogy addig még a palástot meg kell varni, vagy nem tudom, mit kell csinálni, mert ezeket meg tudjuk érteni, hogyha valami fizikai dologra kell várnunk, hanem egyszerűen csak várni kellett 7 napig, nem tudjuk miért. Az Isten így időzítette, és Saulnak így kellett elfogadni az Isten vezetését. Úgy is mondhatnám, hogy az életünknek egy vezetése az idő tekintetében az a várakozás. Hogy azt mondjuk, hogy ebben az egész életünkben várakozunk az Isten vezetésére. És hogyha most éppen nem látjuk pontosan, ha éppen most nem tudunk mindent, az nem baj. Várakozunk. Mert az Isten mindenképpen meg fogja adni nekünk a vezetést. És az utolsó ilyen alapelv, azt úgy tudnám elmondani, hogy Istennek tetsző életet éljél. Istennek tetsző életet éljél. Azt mondja a 35. Zsoltár, hogy az Úr irányítja annak az embernek a lépteit, akinek az útja tetszik neki. Ha elesik is, nem marad fekve, mert az Úr kézen fogja. Mit gondoltok erről? Ez egy csodálatos ígéret. Azt mondja Isten igéje, hogy az Úr irányítja annak az embernek a lépteit, akinek az útja tetszik neki. Tehát ha te egy olyan életet élsz, ami kedves az Isten előtt, amit azt látja az Úr, hogy te igyekszel őt követni, és az ő útmutatása szerint élsz, akkor ő megígérte, hogy a te lépteidet fogja irányítani. Lehet, hogy nem fogod tudni, én nagyon sok olyan dolgot tudnék mondani az életemben, amikor nem tudtam agyilag biztosan, hogy ezt kell tenni, vagy azt kell tenni. De amikor visszanéztem, azt láttam, hogy hát ez volt az út, amit járnunk kellett. És néztem, hogy az Isten milyen kegyelmes, hogy vezet engem. És még egy ilyen plusz ígéret hozzá, hogyha elesik is, nem marad fekve, mert az Úr kézen fogja. Mindannyian el fogunk esni. Nincs olyan ember, aki ne esne el időnként. És az Úr megígéri, hogyha neked az életedet te úgy vezeted, hogy Istennek tetsző életet akarsz élni, akkor elesel is, fel fogsz kelni. Ez egy csodálatos ígéret. Önmagában ez elég ma majdnem arra, hogy valaki azt mondja, hogy bízzon és higgyen az Isten vezetésében. Szóval ezzel kapcsolatban több ilyen dolog van még. Az embernek az értelme terveli ki az útját, de az Úr irányítja a járását. Ezt is úgy ígéri meg Isten, hogyha ott olyan igék vannak ezen a szakaszon, amikor egy Isten félő, szerető ember. Tehát az ember gondolkozik, kiterveli a dolgokat, de az Úr irányít téged. Egyébként előtte a 16:7-ben van az az ige, hogy akiknek az életútját kedveli az Úr, azokat még az ellenségeivel is összebékíti. Különleges dolog, hogy úgy élheted az életedet, hogyha te Istennek kedves módon, Istent követő életet élsz, akkor még arra is számíthatsz, hogy akik nem szeretnek téged, azokkal is valami módon össze fogsz békülni. Aztán még egy ige, az Úr irányítja a férfi lépteit. Az ember hogyan érthetné meg útját? Megint arról van szó, hogy ez nem egy könnyű dolog ez az Isten követése, de akik az Istent szeretik, azokat az Isten irányítja, még akkor is, hogyha nem érted meg pontosan a dolgokat. Vagy pedig Jeremiás próféta, tudom Uram, hogy az ember nem ura élete útjának, és a rajta járó nem maga irányítja lépteit. Jeremiás pontosan tudta, ő neki egy nagyon nehéz életútja volt, de végigjárta azt, és egy igazán boldog, értelmes életet tudott élni, abban az értelemben, hogy az Isten akarata lett meg az ő életében. Szóval összefoglalva Ma arról volt szó, hogy ha vágyunk arra, hogy az Isten vezetését megértsük, akkor ez nem egy olyan dolog, hogy amikor éppen nagyon szükségünk van erre, akkor gyorsan oda megyünk valami fantasztikus szent helybe, vagy megkérdezünk valami nagy prófétát, és akkor megmondja nekünk a frankót. Ez nem így működik Isten országában, hanem ez sokkal inkább hasonlítható egy hegymászáshoz, vagy mondjuk egy valaki követi a Mount Everest mászókat, akik különböző hegyeket, meg 8000-es magaslatokat akarnak megmászni. Ez egész életük erről szól. Mindig azt tervezik, hogy hogyan tudják ezt megtenni, és aztán egyszer csak megtörténik maga az esemény, amikor megmászták azt a helyet. És ilyen valahogy az Isten vezetésének az elvétele, hogy akkor számíthatsz arra, hogy az Isten vezet téged, hogyha ez az öt alapelv vagy jellemzi a te életedet, hogy hiszel az Isten vezetésében, tehát nem más utakat keresel, nem más módon akarod vezetni az életedet, hogyha nem vannak kész terveid, és azokat oda teszed az Úr elé, hogy írja alá, hanem azt mondod, hogy itt van egy üres lap, Uram, annyira szeretném, hogyha mindig fölírnád azt a következő lépést, amit nekem kell tennem. Ha olyan céljaid vannak, amik az Isten dicsőítik, ezen mindig leméred a te céljaidat, ezek mozgatnak téged az életedben. Ha kész vagy várni, és hogyha igyekszel egész életedben Istennek tetsző életet élni. Befejezésül még egy gondolat, hogy ez nem egy ilyen csoda lista, amit most, hogyha meghallgattál, akkor ezeket megpróbálom valamilyen módon megvalósítani. Ezt azért mondom, hogy ez az egész, ez semmi más módon nem működik, csak akkor, hogyha az életedet átadtad Krisztusnak. Ha megtértél, így mondja a Biblia, hogyha eldöntötted, hogy az egész életedet rábízod az Úrra, és hogyha nem így vagy, hanem még úgy érdeklődsz, meg úgy próbálkozol, akkor azt mondom, hogy ez jó dolog, és ha csinálsz ilyeneket, baj nem lesz belőle, de nem fog működni igazán. Akkor fog igazán működni, ha az életedet rábíztad teljesen az Istenre, átadtad az életedet. Ehhez hit kell, ehhez egyfajta bizalom kell, mert ha úgy adod át, mint a Székely bácsi, hogy fogalmat sincs, de hát járok gyülekezetben, akkor Istennek biztos kedves leszek, nem fog működni a dolog. Ez egy olyan dolog, amikor eljutsz oda, hogy rájössz ebben a világban, hogy tulajdonképpen mindenhez hit kell. Az ateizmushoz, a materializmushoz, nincs olyan, nem találsz olyan dolgot az életedben, amihez hit kell. És azt mondod, hogy Uram, itt vagyok, megismertelek téged, látom, elolvastam a te igédet, látom azokat az embereket, akik téged követnek, és meggyőződtem a lelkemben, hitáltal, nem értelemmel, hogy ez az út, ami működik. Ezt nem tudod levezetni matematikailag biztosra, hogy ez így működik, és meggyőződtél matematikailag. A lelkedben tudod érezni, hogy ez jó, vagy nem jó. Én emlékszem, hogy amikor ez megtörtént az életemben, akkor ez 89-ben volt, 20 éves voltam, és tettem egy próbát, hogy megszólítottam azt az Istent, akiben azt gondoltam, hogy nincs, és a lelkemben éreztem egy egyértelmű gondolatot, nem tudom megmondani, hogy mit, hogy Isten létezik, és szeret engem. És hoztam egy vakmerő, egy meggondolatlan, értsétek most úgy, hogy úgy meggondolatlan, hogy nem mondtam, hogy jó, Uram, én még gondolkozom ezen még egy 10 évet, hogy mi lesz, hanem éreztem, hogy az Isten hív, és azt mondtam, hogy Istenem, én veled akarom járni az életemet. Átadtam az életemet, és elkezdődött ez a nagy kaland az életemben. És azt tudom mondani, hogy rengeteg mindent átéltem, mélységeket, magasságokat, tudatlanságokat, jó dolgokat, rossz dolgokat, de látom azt, hogy az Isten vezet, és azok az igék, amiket kivetítettem, hogy az Isten, amikor elbukok, akkor felemel, hogy amikor nem tudom, hogy merre kell járni, akkor ő irányítja a lépteimet, ezek igazak, működnek. És én csak arra tudlak bátorítani, hogyha úgy vagy most itt, hogy még még nem kötelezted el magad Istennek. Hidd el, hogy soha el nem fog jönni az a pillanat, hogy pontosan mindent tudni fogsz. Tehát Isten nem fog neked egy ezer oldalas írást odaadni, amiben végigolvashatsz mindent, és mindenről meggyőződhetsz. Ez egy hitbeli döntés. Próbálj meg figyelni a te lelkedben, hogy mit mond az Isten, és hogyha arra hív, hogy add át neki az egész életedet, és ebben persze az is benne van, hogy azok a dolgok, amikhez most eddig ragaszkodtál, akár megbocsátatlanságok, akár tervek, vagy amik ezeket mind odaadod az Úrnak, és azt mondod, hogy Uram, hát én nem ezt neked szeretném megvalósítani. Én vágyok valami egészen különlegesre, amit te adsz nekem, és én neked szeretnék élni, és veled szeretnék élni. Ez a megtérés, ezt megteszed, akkor működik ez az egész dolog. És akkor pedig hát meg fogod tapasztalni az Istennek a különleges vezetését. Hát szeretném, hogyha most imádkoznánk, talán úgy, hogy ilyen kisebb csoportokban, ketten, hárman, négyen, ahogy sikerül. Én arra kérlek most benneteket, hogy ne beszélgessetek most, hanem mindenki csak azt imádkozza el ott félhangosan a kis csoportban, ami őt megérintette, ami az ő szívébe van. Ezzel egymás felé is szolgálni fogunk, mert tudni fogjuk, hogy a másiknak mit mondott az Isten. Ha az van benned, hogy el akarod kötelezni magad az Isten mellett, ha most érzed itt, akkor tedd meg ezt. Ha az van, hogy valamelyik dolog nem működik az életedben, akkor mondd meg, Uram, hogy ezentúl így szeretném, de menjünk oda az Istenhez, és válaszoljunk. Úgyhogy ezt most még addig kivetítve hagyjuk, hogy rá tudjatok pillantani, és most egy 3-4 percben, akkor 2-3-4-en forduljatok össze, így imádkozunk, aztán én be fogom majd egy imádsággal fejezni, és utána pedig még dicsérni fogjuk a mi Úrunkat. Úr Jézus, hálát adunk neked az életünkért, hálát adunk neked azért, hogy eljöttél erre a földre, és nem hagytál magunkra bennünket, hanem áldozatot hoztál, értünk. Olyan áldozatot, ami téged és az atyát dicsőíti. Köszönjük neked ezt, Uram. Ezt föl se tudjuk fogni, hogy mit tettél értünk, hogy milyen nagy áldozatot hoztál. Hálát adunk neked ezért, Uram. És hálát adunk azért is, hogy minden egyes emberrel neked van terved, és szeretsz bennünket. Uram, bocsáss meg nekünk, amikor úgy élünk itt a Földön, hogy erről megfeledkezünk, és csak úgy magunknak élünk, és csak úgy itt vagyunk. Bocsáss meg, amikor nem rád figyelünk. Szeretnénk magunkat elkötelezni, és szeretnénk úgy élni, hogy téged figyelünk. Hogy veled vagyunk, igazi közösségben. És Uram, vágyunk arra az életre, azokra a szolgálatokra, Uram, mindenre, amit tőled való, hiszen tudjuk, hogy ez jó nekünk. Így kérünk téged, hogy vezess bennünket következő napokban, hetekben, hónapokban, az egész életünkben. És Uram, most könyörök mindazokért, akik úgy vannak itt ma, hogy még nem kötelezték el magukat te melletted. Uram, mi tudjuk, mindazok, akik már ezt megtettük, hogy ez az élet útja, és hogy megújítasz bennünket, és új életet adsz. Uram, ezt kérem most, hogy te munkálkodj mindazoknak az életében, akik gondolkoznak ezen, és kérlek, hogy hagyj hozzák meg ezt a döntést, hogy veled járhassanak, hogy megkaphassák azt az áldást, azt a békességet a szívben, a bűnbocsánatot és az értelmet az életben. Így kiáltunk most te hozzád. Köszönjük, Uram, a te szeretetedet, a te követésedet. Ámen.